9. fejezet. Jó, hogy már jött, uram! Ezzel fogadta Anikó bólyai farkast, amikor szekérzörgésre kiszaladt, és a szekér megállott a bólyai ház előtt. Jöttek-mentek egész nap, mind professzor urat keresték, hoztak sok port, béj a lakásba, most is várják, tette hozzá Anikó szolgáló. Meg kell adni, nagy forgalmad van. Bár nálam toporogna annyi csizma, nem bánnám a poros sáros is, de az orvost elkerülik. Javasasszonyokhoz mennek, szólott Szotyori. És hozzám a testi nyavajájukkal is, válaszolt a bólyai farkas. Hát ezen jót kacagtak. Vidámok voltak mindketten, porosak, most jöttek Domádról. Bólyai farkas és Szotyori. Anikó kosarakat szedett le a szekérről, nagy halom tojást, két rucát is, nyári piros almát, van mit főzni, enni, ám bár a professzor úr kicsi étkű, és inkább csak a kávét kedveli.
Na, eligazítjuk őket mindjárt,
szólott Bólyai, aki könnyen ugrott le a szekérről segítség nélkül. Nem úgy, Szotyori. Aki már elnehezült ember volt, és bólyai segítségével szuszogva, nagy óvatosan, a fájós lábával került le a szekérről. De vidámak voltak, piros arcúak, mint az alma, amit magukkal hoztak. Az 1824-es esztendő a Domáldi kertnek, erdőnek, kaszálónak kedvére való időjárást hozott. Minden szép. Terhesek az almafák, hajladozó ágaikkal, két ökör is hízik az istálóban, a disznók hasasok, répa bőven van, mert újabban bólyai farkas répát is termel a béresek nagy csodálkozására, de a répa az bevált. Bólyai farkas a tornácon leveri magáról nagyjából a port, aztán belép és eligazítja az embereket, akik várnak rá. Itt van Betlen számtartója Gernyeszegről. Azt mondja, azért jött, hogy a professzor úr idejében megvizsgálja a kastély kályháit, és reparálja ki, nehogy a fűtés beállt, akkor baj legyen velük, mint a tavaly. Nagyon kéreti a gróf úr erre, de ezt már írtam is magának. Meggyógyítja a kályhákat, hogyne, értő a kályhákhoz. Ahova az ő találmányuk ájháit állították be, ott nincsen baj a fűtéssel. A másik várakozó polgár Hídvégről jött, hasas polgár, aki elkeseredett bőbeszédiséggel adja elő, hogy malma van, kettesben valakivel, és a malom körül pörösködés támadt. Bólyai tüneményesen meghallgatja az embert, és ellátja tanáccsal, hogy hova, kihez menjen, és hol pörösködjön. Elmennek az emberek megnyugodva. Bólyai mosdóvizet hozott, és megmostik. Szotyori nézi az orvos szemével bólyai farkas mesztelen felső testét, és elismerően állapítja meg némi irigykedéssel is, hogy milyen jó karban van. Hasa semmi, széles válla, még egyenes melle, jól domborodik, hegykén. Hiába, legény vagy te még, mondja Bólyainak az orvos. Ez hálásan ránéz, miközben pirosra törli bőrét. Legény, na, szól vissza hunyorogva. De jól esik neki Szotyori megállapítása. Úgy is van, mostanában egészségileg is jobban érzi magát. Visszatért a jó kedve, a munka kedve. Dolog pedig van elég Domádon is, a kollégiumban is, meg az udvaron is. Nem hiába, hogy a fehér népek úgy kapkodnak rajtad, folytatja Szotyori. Kik? Kérdi büszkén. Nap-nap után hívnak, hol ide, hol oda, beszélik, hogy bódítod őket sorba. Már féltékenyek is az uruk rád. Bólyai kacag erre, szép, nyugodalmas kacagás ez, elmélyült bariton, öreg, kiérett, hegedű, diadalmas zengése. 50 esztendős vagyok már, mondja bólyai farkas tűnődve, de nem szomorúsággal. és úgy dolgozol, mintha 30 esztendős lennél. A tetejében meg van időd bőven a szép tevésre is. Barátaimat szeretem, és őket becsülöm, amikor asszonyaiknak tisztességgel megadom a kiáró bókot. Mentegetőzött Bólyai. Szotyori keze a Bólyai íróasztalán fölhalmozódott könyvekre, írásokra szalad. Szeme is kutatóan meg kell adni. Sorgalmasan dolgozik Bólyai, és úgy látja, hogy megint a tentámen művén, amiről annyit beszélt neki, és amelyet sokáig féltett. Igaz, nehéz fekete idők voltak azok, a beteg Bólyainé, a halál, a temetés és egyebek. Most kezd derülni megint Bólyai élete. Úgy mutatkozik legalább, és Szotyori szintén örvend ennek, a többiek is mind, a professzorok és a diákok. Hallom, fiad is jól van, szólal meg Szotyori. Bólyai éppen a tükör előtt áll, fésüli haját, hosszú, dús haját, amely éppen most kezdett itt-ott havasodni, de csak alig, könnyen pár dér mutatkozik rajta. Jól gondolom, jól, válaszolja Bólyai. Azt hittem, több baj lesz vele, folytatta Szotyori. Én is azt hittem, aggódtam is, de hála Istennek nem így történt. 3 esztendeje van már Temesvárott, dolgozik a várban, nagy munka folyik ott, és a parancsnoka szereti őt. 3 esztendeje Temesváron. Beszalad az idő, folytatja Szotyori sóhajtva. Azt írta legutóbb, hogy igen magasra jutott munkájával, amit csinál. És bízik nagyon, hogy sikeres lesz, mondta Bólyai büszkén. Emlékszem, amikor fiad oda került Temesvára mindjárt néhány hónap múlva, amikor írt erről, igen aggódtál. Amikor, tudod, azt írta, hogy semmiből egy új világot teremtettem. Semmiből egy új világot teremtettem, ismétli Bólyai. Bevallom, valóban aggódtam akkor érette, hogy csak fellengés, amit akkor írt levélben. Mindaz, amit eddig küldöttem, csak kártyaház a toronyhoz képest. Gondoltam, azután lezuhan a toronyból, mint én. A parallellák, a párhuzamosok őt is meghurkolják, mint engem. Alkonyodott. Szelíd augusztus végi hunyással hagyta el a nap a kollégium kőkerítését, és távozóban beintett 2 embernek is. Léptek döngése hallatszott a tornácon. Benedek diák nyitott be. Csak azért néztem be, mert csillagnézés volna ma, instálom, szólalt meg Benedek diák nagy alázatosan, kinek sűrű fekete körszakál keretezte barna-piros arcát. Bólyai Farkas egyik legkedvesebb tanítványa volt, teológus, de igen nagy csillagkedvelő. Itt most zavar lesz akkor, mert ma hívtak Toldalagiékhoz vacsorára, és a csillagokról egészen elfelejtkeztem, mondta Bólyai a diáknak. Pedig a többiek is mind jönnének, és várnak rá erősen, válaszolta a diák csalódottan, zavartan, forgatva kalapját a kezében. Neked mi a véleményed? Hogy igazítsam ezt el? Fordult Bólyai Szotyorihoz. Mindkettőnek eleget tehetsz. Először magyarázol nekik, aztán átmész Toldalagiékhoz. Pár lépés a vártemplomtól Toldalagi ház, ajánlotta Szotyori. Kiderült arccal ment el Benedek deák, hogy megvigye a hírt a többieknek, azt, hogy lesz ma csillagmagyarázkodás. Egyszer eljöhetnél te is, mondta Bólyai Szotyorina. Rossz a lába, nem tudom megmászni a vártemplom grádicsait, de ha egyszer megmászom, akkor szívesen, Na ne búsulj, csinálok majd én neked egy gépezetet, hogy egy-kettőre fent leszel velem. Bújai ez alatt átöltözött. Anikó behozta a csizmáját kifényesítve. Erre volt a legkényesebb bújai, a csizmájára. Szép, fényes, hosszú, szárú csizmák voltak. Egyébként ruházatában egyszerű volt. Csizmát, kalapot, mindig finomat csináltatott. Távozás előtt még begyűjtött kedvenc kemencébe, amelyben egy pillanat alatt fölforrt a kávé, és távozás előtt jó nagy csuporral megivott belőle. Az én szívem egy ekkora adag kávéval, mondta Szotyori csodálkozva, és némi irigységgel, a maga elgyengült szívére gondolva. Szotyori elment. Anikó segítette le a tornácon. Bójai vállára vetette a köpenyét, bár kint jó meleg volt, haldokló nyár azért hozhatott némi hűvöset. Még egyszer megnézte magát a tükörben. Galériát is igazított. Jól esően állapítottam meg, hogy különben sápadt arca milyen szépen nekipirul Domáldon a tűző naptól. Most már megint köszönti mindenki szívélyesen, amint végigmegy az utcán. Alig győzi emelgetni a kalapját. Amint megy végig a Klastrom utcán, eszébe jut Bójainak, hogy 3 esztendővel ezelőtt felesége halála idején a polgárok úgy tettek, mintha nem látná. Rég volt. Anyósa teletöltötte rossz hírével a várost. Bachmann Julianna, hely, de elment az is. Eltűnt az életéből a rédérc nyomás. Csak felrakta ládáit a szekére, és ment búcsú nélkül sok holmiával, dugdosott pénzével. Neki soha egy garas sem fizetett, hogy ott lakott nála. Most Kolozsvárott van a nagyobbik lányánál, most a másik vejének keseríti az életét. De túlszikár anyósának rossz kedvű emléke mögül a nyárvégi alkonyatban fölbukkant előtte megszépülten és megenyhült fájdalommal felesége is, aki már 3 esztendeje pihen Domáldon, a pompázatos virágok alatt, a jegenyes sor végében. Felizzottak a képek Bójai farkas előtt, derűsek, tiszták, borongósak, sötétek, szomorúak voltak. A deákok ott várják a templomtorony alatt lévő térségen, a bástyafalnál. Már messziről látta őket, de vannak még mások is ottan rajtuk kívül. Sokan eljönnek meghallgatni őt, polgárok, meg asszonyok, lányok is. Bójai farkas előlép, kezében messzelátója, melyet még Jénából hozott, személyhez emeli, körül sétáltatja vele az égboltot, lassan minden egyes csillagot külön köszöntve, mint régi ismerősei, a végtelen örök titokból, mintha bizalmasan hunyorognának vissza rá, mintha mondanák, ismerünk téged, bizony ismerünk, Bójai farkas. Itt lent a kicsi, elcsitult város. Fönt, a mérhetetlen magasságban a szikrázó végtelenség, amely misztikus fényeit küldi az emberek felé pompázatos nyárvégi estéken. Ugyanezek a csillagok ragyognak Temesvár felett is. Talán éppen Bújja János is őket nézi. A vár valamelyik bástyafokáról. Végignéz Bójai hallgatóságon, mindegyiket ismeri, ha névről nem is. Szeme megakad egy lányon. Ránéz, aztán elkapja a tekintetét szemérmesen. Magas, fiatal nő állott. Ismeri már Bójai látásból. A lány nagy dió szemű. Milyen bús a pillantása. Magas leány, ruhája finom. Lány még, mert nincs konyban haja. Kicsi csipkés kalap van a fején, mely szabadon hagyja barna göndörhaj fürtjeit. Magas nő, egyenes tartással, arca tiszta és élénk pírral, nagy dió szemének sötét álmatag árnyékolásával. Néha kísérti ez az arc bójait mostanában, lopva utána is nézett már, amikor legutóbb látta a piac téren. Mintha a lány is visszanézett volna hirtelen akkor. A mars, mondja bójai, és kinyújtott kezével fölmutatott az égboltra. Aztán beszélni kezdett a marsról. Mostanában ez a kedves csillaga. Harcos, lobogó, hegyke csillag. Néha a lányra néz. Most egészen feléje fordul. Úgy beszél. Nem a csillagra néz bójai, hanem a lány szemébe. És ez visszanéz rá bátran. Egyre forróbban beszél bójai. Most már szónokol, keze is lendül hozzá, áll hajadon fűt a nyári estében. Lent csöndesen hallgatnak az apró házak hunyorgó szemükkel, és bójai megbűvölten az égi fényektől harsányan szaval. A szavak zengésének forrósága megremegteti hallgatóit, érzik izzását, lendületét. Soha ilyen szépen nem beszélt még bójai a csillagokról, mint ma este. Ezt a deákok állapították meg, mikor véget ért bójai előadása. Jó késő volt, de a hallgatókon látszott, hogy szívesen hallgatnák tovább bójait, akár reggelig. Ma aztán igazán gyönyörű volt, mondta Szilágyi Csapó tanító, aki ugyancsak mindig eljött ide. A diószemű lány is ott állt mozdulatlanul, mellette Nagy Gábor diák. Most bójaihoz lépnek mindketten. A nővérem, mondja Nagy Gábor, és a diószemű lány odalép bójaihoz. Keskeny, forró kezet fog meg bójai. Örvendek igazán, mondja zavartan bójai. Igen, szeretem a csillagokat. Olyan szépen beszél róluk a professzor uram. Szólalt meg a lány rajongva. Szép hangja van. A diószemű lánynak. Most már tudja bójai, hogy kicsoda a lány. Nagy Gábor deák nővére. Somorjai Nagy Benedek. A gazdag vaskereskedőnek a lány, akinek boltja itt van nem messze a Szent György utca sarkán. Itt tudta meg bójai farkas a forró augusztusi estén, ilyen egyszerűen. Szép nyúlánk lány, nyaka alakja hibátlan, vékony kicsit, de arca piros, és most különösen a csillagos égben is jól lehet látni. Na, mutassa meg, hol a csillaga, mondja bójai nyájasan, és nagy bátorsággal lánynak oda nyújtva a messzelátóját. Anélkül is látom. Ott, mutat a lány. Bója egészen odaáll melléje, úgy néz a lány ujjának irányába. Köpenye hozzáér a lányhoz, érzi göndör hajának illatát. Mondtam öcsémnek, hogy szeretnék kegyelmettől zenét tanulni, szólott a lány, amint hármasba mentek át a piac téren. Szívesen tanítom, felelte bójai. Gondolom érdemes, nővérem igen szépen hárfázik, szólott Nagy Gábor. Hangja is szép, iskolázott, tette hozzá. Nagy Benedek háza közel volt, de kerülővel mentek, miközben bójai beszélt a zenéről. Akár mikor megkezdhetjük, mondja bójai, amikor a kapu előtt elvált a lánytól. István napja után is szólhat hát a fülemüle. Ezt elég hangosan mondta bójai farkas magának, amint nagy, kemény léptekkel haladt a piac tér gödrös kövezetén keresztül, toldalag jég helyett hazafele. Havazik, Na, még jó idő van. Állapította meg magában lefekvés előtt, amint megnézte magát a tükörben újból. Deres hajára gondolva. Ma már kétszer is, holott régen te hónapokig bele se nézett a tükörbe. Hogy is mondta csak nagy Teréz, hogy akár holnap is elkezdheti a zenetanítást? Ő szeretné. Azt mondta, minél hamarabb. Hát, Bolyai Farkas is szeretné. Én ma délután elmegy hozzájuk. Ezzel ébredt föl reggel Bolyai. Kávézás után nyomba levelet írt, és küldte Anikóval Nagy Benedekhez a vasasboltba. A szokásosnál is gondosabban borotválkozott, Timsóval is dörzsölte arcát hosszan, és várta a választ türelmetlenül. A válasz jött nem sokára, hogy Nagy Benedek örömmel várja professzor urat, és boldog, hogy lányát tanítani fogja. Alig várta Bolyai Farkas, hogy délutáni órának vége legyen, akkor ünneplőbe öltözött, és ment Nagy Benedekhez, Nagy Terézhez, a diószemű lányhoz. Nagy Benedek tisztességgel vezette be szép, tágas szalomba, aztán visszament a boltba. Ketten maradtak Nagy Terézzel. Anyja nem volt a lánynak, csak egy öreg asszony duruzsolt a konyhába, amint behaladszott a szobába. Bolyai Farkas ült a céglaszínű plüsssel bevont széken, és hallgatja Nagy Teréz hárfa játékát. Szép mestermunka a hárfa, aranyozott oszlop fejjel, és Nagy Teréznek nem csak a szeme szép, hanem az ujja is. Peng-bong a hárfa, hamvas, tiszta leányhang is csendül hozzá. Bolyai úgy tesz, mintha elmélyedten a játékot figyelné, pedig a lány nyakát nézi. Szép hajlású nyakát, mely pihésen fehérlik föl előtte. Mozart. Bolyai Farkas lehunja földgyúlt szemét egy pillanatra, és fölrévül előtte egy régi kép. Kemény Clarice arca és hangja. Most újból megremegteti, éppen olyan tűzzel, mint akkor. Mi ez? Csalóka játék, késői virágzása annak a fának, amelyről azt hitte, hogy már sosem zöldelhet ki, és most hirtelen kinyílott. Belekábul illatába. Valóság ez? Vagy csalók a játék? Nem tudja, nem is gondol rá. Csak föllobbant hirtelen, és sodorja, sodorja, sodorja magával. Gyönyörű volt, mondja Bolyai. Igazán? Boldog vagyok, hogy elismeri. A lány nagy szemet üzel. Barna bársony ruhájában, amint Bolyai mellett áll, éppen olyan magas, mint ő. De magasabbnak látszik. Tökéletes, mondja Bolyai. A lány keze a hárfa oszlopán pihen. Az oroszlán fej aranysörényét simogatja szétágazó hosszú ujjaival zavartan. Bolyai arrafelé nyúl, megtapintja az egyik húrt. Aztán megfogja a lány kezét, maga felé húzza. A fehér, pihés nyak Bolyai felé hajlik. Átfogja a lány derekát, iszonyú bátorsággal magához húzza szótlanul. Nem tudja, ellenkezette Nagy Teréz, szólott-e valamit, ezeket már nem tudja utólag megállapítani, csak föllobogott előtte a barna bársony illatosan. Szája nagy, diadalmas csókba szorul a lány szájára. Nem is lehetett ezt tisztázni, mert az első lecke óra azzal végződött, hogy utána még jó néhány csókot váltottak, azután Bolyai csak kapta a köpenyét és kirohant a szobából. Holnap várom, szólott utána Nagy Teréz. Amint visszanézett Bolyai, most már bátran a lány kacagó orcája fordult feléje. Gondolom, ettől sokat tanulhatsz. Nagy tudományú ember ez, mondta Nagy Benedek, amikor Bolyai távozása után fölment a boltból a lányához, hogy érdeklődjön az első óra eredményeiről. Az igaz. Úgy tud tanítani, mint még senki, felelte a lány túláradóan. Akkor sokra haladsz vele, csak légy szorgalmas, mondta Nagy Benedek elégedetten. Özvegy ember, tette hozzá a lány jelentősen. Erre nem felelt Nagy Benedek, csak úgy elgondolkozott rajta. Teréz vőlegénye meghalt már 4 esztendeje, és azóta a lány hallani sem akar senkiről. Mostanában pedig milyen vidám. Egész nap zeng a hárfája. Hát ha. Mostanában gyakran jársz ünneplőbe, mondta köteles Bolyainak. Hétköznapi gúnyám már kopott, menteketőzött Bolyai. De szeme hamiskásan hunyorgott. Múltkor meg virág volt a kezedben. Valakinek vitted. Hát ezt kimondta. Köteles nem felelt. Összenéztek. Köteles hallott már valamit. Hiába, kicsi a város, és hamar meghal az ember mindent, ami történik. November vége volt már akkor. A kertben a földekről behúzódott varjak károgtak, és a köttől a kollégium faláig sem lehetett látni. De Bolyai nem törődött vele. Jó pünkösdi kedve volt.